Szeretett testvéreim, bizonyság tételem alapigét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részéből olvasom, a 15. résznek a 26. verséből. Mint utolsó ellenség, eltöröltetik a halál. Amen. Kedves testvéreim, az evangéliumban olvasott történetben arról olvastunk, arról hallottunk az előbb, hogy találkozik Jézus is, nem csak az emberekkel, a tanítványokkal, a sokasággal, akikkel együtt haladt Nain városa felé, és nem csak azokkal az emberekkel, akik onnan kifelé jövet, a kapun összetalálkoztak, hanem találkozik Jézus is a halállal. Találkozik a gyásszal, a szomorúsággal, a fájdalommal, a sírással, találkozik azzal az emberrel, azzal az asszonyal, aki elveszítette egyetlen gyermekét, és találkozik azzal is, aki pedig elveszítette magát, az életet, és holtan fekszik a koporsóban, és úgy viszik ki a gyászolói a városon kívülre a temetőben. Találkozik Jézus azzal az emberrel, aki elveszítette ezt az életet, és ebben a történetben azt olvastuk, hogy Jézus visszaad mindenkinek mindent. Visszaadja az elmúltnak az életét, és visszaadja a fiát az édesanyának, visszaadja az özvegyasszonynak az élete egyetlen támaszát, akire támaszkodhat, akiben bízhat, aki neki a jövőt jelenti, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy akkoriban sokkal inkább, mint ma, az özvegység az nagyon szomorú sors volt, egyfajta megvetettségnek az állapota, egyfajta elhagyatottságnak az állapota, és ezek elvi dolgok is voltak, és természetesen ehhez jöttek akkor is, mint ma, hogy az anyagi támasz, az erő, de ami ehhez tartozik, de mégis többennél, a vidámság, az élet öröme, mindezt elveszítette ez az asszony, és Jézus pedig mindent visszaadott neki. Szeretett testvéreim, ezen a mai vasárnapon az ige alapján most mi is találkozhatunk így a halállal, de találkozhatunk így Jézussal is. A temetéseken, a temetői istentiszteleteken, a gyász istentiszteleteken rendszeresen beszélünk a halálról, és hirdetjük a feltámadásnak az örömhírét is. Igyekszünk mindannyian, igyekszünk vigasztalni a gyászolókat. Azokat, akiket veszteség ér. Azok, akik átélik azt, amit ez az édesanyja is átélt. Nem is lehet összehasonlítani természetesen a fájdalmakat és a gyászokat mindenkinek. A saját vesztesége, fájdalma, gyásza a legnagyobb. És igyekszünk tehát vigasztalni a gyászolókat. De most, amikor nincs temetés, nem készülünk temetésre, hanem az ige alapján beszélünk a halálról és a gyászról, akkor talán még inkább tudunk figyelni arra is, aki legyőzte a halált, hiszen, ahogy az előbb mondtam, nem csak a halállal találkozhatunk most ebben a történetben, hanem az élettel, a feltámadással, Jézussal, magával. Kedves testvéreim, mindenek előtt azt kell elmondanunk a halálról, először is azt, amit természetesen mindannyian tudunk és érzünk és átéltünk már, hogy a halál ennek a földi életünknek a végét jelenti. De azért érdemes belegondolni abba, hogy nem csak olyan ez a földi életünk, ahogyan sokan gondolják, hogy az magától van, nem is gondolkodnak azon, hogy honnan jött és kitől és miért, hanem hogy Istentől kapott csodálatos ajándéka az élete az embernek. Amikor tehát a halálról beszélünk, akkor megint csak nem olyasmiről van szó, amelyik a természet törvénye szerint előbb vagy utóbb utolér mindannyiunkat, minden ember, hanem valami olyan gonoszságról van szó, amelyik Istennek ezt a csodálatos ajándékát, amit életnek nevezünk, ezt vágja, ezt fejezi be, ezt töri derékba, ezt veszi el az embertől az életet. És éppen ezért hozzá kell tennünk azt, amit a Szentírásból is ígértünk meg már az Ószövetség bizonyságtételéből is, hogy a halál azért különösen is fájó és gonosz dolog az emberrel szemben, mert a halál nem csak a szeretteinktől választ el, nem csak ettől a földi élettől választ el bennünket, hanem a halál elválaszt az Úristentől is. Ezért olvasjuk az Ószövetségben, Zsoltár könyvében is, Jobbnál is, hogy erről panaszkodik a halálra szánt, a haláltól félő ember, hogy a halottak birodalmában nem dicsérnek téged. És ezért kéri a Szentlélek Istent, hogy tartsa meg az ő életét, hiszen így van lehetősége arra, hogy dicsérje Isten, hogy hálát adjon neki, hogy az életét örömmel élhesse, a halál elválaszt Istentől. És ezért is fogalmazza meg az apostol hitvallás is, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, amikor utolérte őt a halál, akkor azt ő is úgy élt át, és ugyanúgy, mint a többi ember, hogy elválasztotta őt, a fiút az atyától, Isten fiát Istentől elválasztotta, már ezért vergődött, és ezért volt olyan fájdalmas Jézusnak, még inkább itt viszont mondhatjuk, mint bármelyik más embernek, mert ő még inkább átélte azt a rettenetet, azt a borzalmat, amit a halál abban jelent, hogy nem csak ezt a biológiai földi életünket fejezi be, hanem elválaszt Istentől. És éppen ezért is jött Jézus, és ezért akarja legyőzni a halált, hogy ne legyen többé semmi, ami Istentől elválasztja az embert. Kedves testvéreim, első pontban azt fogalmazzuk meg, hogy a halál fáj nekünk. Fáj minden embernek, nem csak a jó érzésű embereknek, nem csak a becsületes családapáknak, családanyáknak, nem csak a jóra való családoknak fáj az, amikor elválasztja a családtagokat egymástól, hanem ezt tapasztaljuk, hogy még az érzéketlenebb, nagyon nehéz megfogalni, még a hitetlen, még az elvetemült ember is, minden ember valamiképpen borzong a haláltól. Azért érdekes ez, mert nem lehet ezt racionálisan ésszel megmagyarázni, hiszen nagyon sokan vannak, akiknek a halál nem jelentene különösebb fájdalmat, hiszen annyi rosszat elköltek például az életükben, annyi ember életét kioltották esetleg ők maguk is, hogy nem számít már egyel több vagy kevesebb. De más okra is gondolhatunk, nagyon jól tudjuk, hogy az ember kerülhet olyan kétségbe esett helyzetbe, amikor a haláltól már nem kellene úgy félnie, hiszen a nagy fájdalom, akár a testi, akár a lelki nagy fájdalom, akár a kétségbeesésnek az örvénye vagy szakadéka, a sokkal félelmetesebbnek tűnik, tehát tovább élni sokkal félelmetesebbnek tűnhet, mint meghalni, és mégis az ilyen helyzetben lévő ember is megmagyarázhatatlanul, tudományosan nem kibogozható módon mégis irtózik és borzong a haláltól. Mindez éppen azért van, amit az előbb mondtunk. Az ember, még amikor az emberi életnek az eseményei oda is vezetnék, arra is irányítanák őt, hogy sokkal jobb dolog meghalni, mint tovább élni, szenvedni, küszködni, hordozni az élet már elhordozhatatlan terhét, még akkor is borzong a haláltól, mert érzi, hogy nem csak ettől a földi léttől fogja őt a halál elválasztani, akár bár nagyon félve mondom ki, de szoktuk így is mondani, megszabadítani, szoktuk azt mondani, hogy már megváltásként érte a halál, és mégis borzong az ember, mert érzi, hogy Istentől is el fogja választani. Ezért küzd ellene a Szentírás, ezért küzd ellene a halál ellen Jézus, és ezért mondjuk azt mi, hogy a Biblia olvasó ember, az Istenben hívő ember, a keresztény ember soha nem békülhet ki a halállal, és soha nem gondolhat úgy rá, soha nem tekinthet úgy rá, soha nem várhatja úgy, mint amelyik végül is majd megbékélteti a sokféleképpen békétlen, lázadozó, panaszkodó, küzdő ember, mint ahogy némely vallásban előfordul ez, hogy a halált megszelídítik szinte, és úgy tanítják az embernek, hogy nem kell attól félni, sőt igazából az lesz majd a jó, amikor az ember a tökéletesség állapotába halálon át eljuthat. Tegyük hozzá, szeretett testvéreim, hogy a halál nem csak az embernek fáj, hanem abból következően, amit az előbb már mondtunk, Istennek is fáj a halál. Istennek, a halhatatlannak, a halál felett állónak is fáj az ember halála. Ő is átérzi azt, nem csak Jézus érezte át, majd a kereszten, amikor ő meghalt, hanem például ebben a történetben is éppen erről van szó, hogy neki is fáj az, amit lát, idegenek jönnek vele szemben. És mégis átérzi, milyen átérzi annak az asszonynak a fájdalmát, és ezért is írja az evangélista, hogy megszánta őt és megszújtotta. Istennek is fáj az ember halála. Két okból is, először is azért, mert mindent tud, ami velünk történik, és minden átérez, ami velünk történik, mert valóban, ahogyan nagyon-nagyon sokszor szoktuk ezt a példát hozni, mint ahogyan a szülőnek fáj, az, ami a gyermekének fáj, és átérzi, még ha nem is veled történik, nem is az ő tagjaiban jelentkezik az a fájdalom, de Isten is ugyanígy átérzi, ami nekünk fájdalmas. És ezért gyógyítani akar bennünket. Másodszor pedig fáj neki is, hiszen ahogyan már hangsúlyoztuk, a halál Isten és az ember közé áll, és ő pedig ennek nem örül, és neki is fáj az, amikor ilyen fal emelkedik az ember és Isten közé. Fáj neki tehát azért, mert az Úristen, erről szól a Biblia a kezdetektől, az ő vele való szeretet közösséget teremtette az embert. Nincs más értelme a teremtésnek. Nincs más célja. Nincs más, ami igazán be tudná tölteni az Isten és ember kapcsolatában azt az űrt, ami akkor támad, hogyha megtörik, megszakad a szeretetnek ez a közössége, amelyik tehát két oldalú, Isten előbb szeretett minket, ezt olvassuk több helyen a Bibliában, és azt várja, hogy erre a szeretetére pedig mi válaszoljunk, és az évember tud válaszolni az ő bennünket megelőző szeretetére, szeretettel, háladással, köszönettel, dicséretmondással, áldással és magasztalással, a meghalt ember pedig nem tud már így válaszolni a szeretet közösségére. Ez a fájdalom tehát kettős, az embertől és Istentől is fájdalmat vált ki a halál. Ezt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus fájdalmat érez, és megszállja azt az ember, aki maga is fájdalommal telve gyászolja a saját gyermekét. Még mielőtt azt gondolnánk, hogy mindenkinek fáj a halál, hozzá kell tennünk másik pontban, hogy a sátánnak, Isten és ember ellenségének éppen ez a célja. Nem csak az, hogy fájdalmat okozzon az embernek, hiszen Jób történetében ezt látjuk, hogy gátlástalanul és érzéketlenül a saját célja érdekében kész a legnagyobb fájdalmakat is okozza az embernek. Gondoljunk csak bele, hogy mi történt Jobbal. A lelki fájdalom, gyermekei elveszítése, és aztán a testi fájdalom, amikor őt magát utol éri a gyógyíthatatlan betegség. A sátán tehát gátlástalanul kész és hozzá kell tenni, képes is fájdalmat okozni az embernek. Önmagában ez is borzasztó, de ha belegondolunk abba, akkor még inkább fájdalmas lesz, hogy és az ember pedig nem ritkán segít neki. Mi magunk is bizony nem ritkán segítünk fájdalmat okozni a másik embernek, és ezzel akarva, akaratlanul, tudva vagy nem tudva, a sátán segítő társává szegődünk, mert ő fájdalmat akar okozni, Isten pedig nem fájdalmat, hanem örömet akar szerezni az embernek. Gondoljunk bele tehát, hogy mindig, amikor fájdalmat okozunk a másik embernek, akkor ezzel kinek is segítünk, kinek a szolgálatába állunk. És ha szabad közbeszúrni, akkor igyekezzünk arra, hogy ne ilyen szolgák legyünk, ne ezzel törődjünk, hogy másnak fájdalmat okozzunk, hanem éppen ellenkezőleg igyekezzünk úgy, mint Jézus tette, meglátni a másik fájdalmát, és amennyire rajtunk áll, enyhíteni azon. De folytatva tehát a sátán nem csak fájdalmat akar okozni az embernek, hanem a végső céljáról van itt szó ebben a történetben is, a végső célja pedig maga a halál, a halálnak az elősegítése, a terjesztése, a halálnak a beállta. Ezért nem engedte Isten Jób történetében, hogy a sátán megölje Jóbot, fájdalmat okozhatott neki, de az életét nem vehette el. Itt ebben a történetben arról olvasunk, hogy elérte ezt a célját, elvette ettől az özvegyasszonytól az egyetlen fiát, akinek tehát ezzel fájdalmat okozott, és a fiúnál pedig elérte azt a végső célját, ami minden emberrel a célja, hogy a halálát munkáljon. Ezért írja az apostol, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnel a sátán már önmagával fájdalmat okoz, ezt mindannyian tapasztaljuk. Amikor valami rosszat követünk, akkor nem csak másoknak ártunk, hanem nekünk magunknak is fáj az, és sajog a lelkiismeretünk és furdal bennünket, hogy rosszat tettünk. Ennek is örül a sátán, amikor rosszat tesz az ember. De még inkább örül akkor, amikor ennek és ezeknek a bűnöknek a végső fizetését, a zsoldját megkapjuk, ez pedig az, hogy a tökéletlen, a bűnös ember nem élhet örökké, ezért meg kell halnia, a sátán ennek örül, amikor az ember utoléri a halál. Ez az ő végső megoldása. Ez az ő ultima rációja, ez az ő endlőzúgya, és ezekből a kifejezésekből, amelyeket tanultunk annak idején történetből, mindannyian megérthetjük azt, amit az előbb mondtunk, hogy az ember bizony nagyon sokszor a sátán szolgálatába áll. Az ágyukra írták rá, hogy ultima ráció, vagy kiegészítve, hogy ultima ráció régum, hogy a királyok utolsó fegyvere, utolsó érve a fegyver. A fegyver, amely halált okád. A fegyver, amellyel megöli azt, aki nem hajlandó az egyéb érvek előtt meghajolni, nem engedelmeskedik, aki ellenáll. Az embernek a végső megoldása, ő úgy gondolja lehet, az, hogy a másik embert megöli. Ez történt a harmadik birodalomban, ahol az Endlösungnak az alkalmazása az volt, hogy aki nekünk nem tetszik, azt kiírtjuk, elvesszük az életét, megöljük, akkor már nem tud beszélni, nem tud cselekedni, nem lesz útban. Egészen félelmetes, ha belegondolunk, hogy mindez a sátánnak a célja. Az utolsó megoldás, a halál. Aki meghal, az a sátán hatalmába kerül abban az értelemben, hogy nem él többé, el van válaszol Istentől, nem tudja őt áldani, dicséri magaszt, és nem tud többé hozzá megtérni a bűneiből, ezért olyan félelmetes a testi halál, ezért hó és figyelmeztet bennünket a Szentírás, hogy milyen állapotban talál minket, ér utol minket a halál. Mert minden embert utoléri. De nem mindegy, hogy olyan állapotban-e, amikor Istentől elszakadva él az ember, és ezzel a halál ezt az állapotot rögzíti, nem fordul a többé Isten az ember, vagy pedig olyan állapotban, hogy Istené az ember, ővel van szeretett közösségben, átadta az életét, elfogadta tőle bűnbocsátét és üdvösségét, és akkor ezt az állapotot, ezt a kegyelmi állapotot is ugyan megtöri a halál, és megszakítja, de, és ez a harmadik pontunk, hogy Istennek van még egy utolsó utáni érve is. Az ultima ráció, az Endlösung után Istennek van még egy érve, ez pedig, és ez a történet erről tesz tanúbizonyságot, ez pedig maga Jézus. Jézus a halál utáni érve az Úristennek. Nekünk pedig ő a halál utáni lehetőségünk, mert aki Jézust megváltójának elfogadja, azt vár ez a testi halál utolérés, az őt gyászolók is könnyeznek majd, és sírnak és zokognak, de mégis a jövője már az Úr Jézus kezében van, és nem a sátánéban. Ezért mondtuk az előbb is azt, hogy igazából nem csak a múlt, nem csak a lenne, a jövő a tétje a halálnak, az életnek és a halálnak, mert a sátán is a jövőnket akarja elvenni, az embernek a jövőjét akarja elvenni. Isten pedig a jövőjét akarja biztosítani, ezért küldte Jézust, hogy ő benne a jövőnk biztosítva legyen. És ezért sok minden fájdalmat átélhetünk mi is a gyásszal együtt. A rettegést a haláltól, az elveszített szeretteink feletti bánkódás és gyászunkat mi is átéljük. De mégis, és nagyon fontos az, hogy milyen állapotban ér minket a halál, mert hogyha Istentől elválasztott, akkor a gyászunk az lehet reménytelen és vigasztalan. Ha pedig a kegyelmi állapotban, amikor Istené vagyunk, akkor a gyászunk és a halálunk is mégis lehet reménykedő, sőt, diadalmas is. Hiszen Jézus itt ebben a történetben a földi életét adta vissza a naív ifjúnak. Visszaadta őt az édesanyjának, hogy még legyen neki támasza, hogy még gyámolítsa őt. Hogy az, ahogy szoktuk mondani, az élet rendje szerint majd ő temesse az édesanyját, és ő még éljen, és csak utána halljon meg. De mégis jelként tette ezt Jézus, hiszen összesen 3 ember támasztott fel a halálból. Nem azért jött tehát, hogy ezt a földi életét mindenkinek visszaadja, mert akkor ugyanolyan sok halottat feltámasztott volna, mint ahogy a betegeket is számolatlanul gyógyította, hanem jelként tette ezt is figyelmeztetésül, egyben biztatásul is. Vigyázzunk, hogy ér utol bennünket a halál, de reménykedjünk, mert ha utol ér is, az ő hatalmában van az, hogy bennünket új élettel ajándékozzon meg. Ez a feltámadás, ez az örökké valóság, ez az eljövendő üdvösség magam. Szeretett testvéreim, amikor gyászolunk, amikor gyászolók vannak közöttünk és körülöttünk, akkor gondoljunk ne csak erre a történetre, de Pál apostolnak az alapképként hallott biztatására is, aki itt a földi életében már megértette és leírt azt, hogy az utolsó ellenségként el fog töröltetni a halál is. Sok ellenség van az embernek, most a legnagyobbról beszéltünk, az, amelyik el akarja választani Istentől, Pál apostol pedig arról tesz bizonyságot, hogy sok minden elválaszthat Istentől minket itt a földön, és aztán végül a halál. De Isten eltörli mindezeket, hatalmasságokat, erőket, lehetetlenségeket, válaszfalakat, és végül senki és semmi nem állhat majd az ember és Isten közé. Ezért fogadjuk el mi is az Úr Jézus, mint Istenek utolsó utáni érvét, aki maga is letette az életét, Isten feltámasztotta őt, és bennünket is ezért támaszt fel új életre, hogy a vele való szeretet közösséget örökkön-örökké helyreállítsa majd. Amen.